Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten oltalmunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 42. Zsoltár első versét énekeljük elsőképpen, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom, mind a hat versét énekeljük el az éneknek. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki, Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szentírásból olvasom Isten igéjét a jelenések könyve 7. fejezetéből, 9-től 12-ig terjedő verseket, melyek így szólnak. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a krónus előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen: amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságba jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ámen. Gyertek, emeljük a szívünket az Úrhoz, fennállva együtt imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönjük szépen, hogy te ilyen hatalmas, erős és győzelmes Úr vagy, aki minden könnyet képes vagy letörölni a szemeinkről. Te tudod, hogy ha föl is szállnak a könnyeink, azok újra és újra meg tudnak eredni. Te tudod, hogy a szívünkben hordozott sokféle nehézség, fájdalom, gyász, teher, sérelem, milyen mélyen, mélyen ott van bennünk. De köszönjük, hogy itt lehetünk ma nálad, és köszönjük, hogy ma is így biztatsz bennünket. Letörölsz minden könnyed a szemeinkről. Köszönjük hát így az elmúlt hetet, az elmúlt hét minden elvégzett munkáját. Köszönjük, hogyan velünk voltál, megőriztél, vigyáztál rájánk. Köszönjük, hogy itt vagyunk ma te nálad, a te házadban, téged tisztelni, téged imádni. Így hívunk segítségül. Áldj meg ígéddel és szent lelkeddel minket. Azt a munkát, amit ma akarsz elvégezni a szívünkben, a mi életünkben, jöjj, s végezd el. Gyermekek s fölnőttek közt egyaránt. És mi hagyd tudjunk örömmel s hálával dicsérni téged. Hagyd tudjunk utunkon emelt fővel, vigasztalással, reménységgel, hitben tovább menni. Köszönjük, hogy bizalommal kérhetünk. Jöjj, légy itt hát velünk. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A 725-ös számú dicséretet fogjuk énekelni, mind a három versét: Új szívet adj, Uram, én nekem. A gyermekek most jöhetnek, készülhetnek a gyermekisten tiszteletre, ezt pedig mi fogjam tartani. Akik gyermekisten tiszteletre indultak, gyertek bátran. Pedig énekeljük: új szívet adj.
Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem. Amely csupán, ha te érdelik, s véled jár szüntem, csak véled szüntem. Thank you.
Szeretett testvérem, Isten igéjét, olvasom mai napi új szövetség ige szakaszunkból. János Evangélium a 7. fejezetében az első 10 verset. Ez így. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki. Menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványait is, te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik, semmi titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt, mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk, az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlöl a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre. Én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak a testvérei az ünnepre, akkor ő is felment. Nem nyíltan, hanem amennyire lehetett, titokban. Amen. Időnként egy dologra rákérdezünk, kedves testvérész, hogy történik, hogy megy végbe, hogy működik, hogy van ez, ha valami nem világos, vagy nem egyértelmű. És valamikor érezzük, hogy itt van valami titok, amit nem értek, nem tudok, vagy nem ismerek, nem látok. Hogy is van akkor ez? És itt van ez sokszor igazi lelki dolgokban, az ember belsőjében történő dolgokban is. Nagyon jó példa erre, amikor Nikodémus nevű zsidó vezető nagy tanácsnak megy oda Jézushoz, és próbál vele beszélgetni, és nem érti, hogy mit van neki Jézus. Érti a szavakat, meg minden, csak most mit is akar mondani? Hogy is van ez? Szinte akadékoskodik, hogy akkor na, Jézus mond már, mert nem értem. Szóval megkérdezhetjük ugyanígy időnként, hogy hogyan is működik az ember lelke? Hogyan is működik az én lelkem? Hogyan van az, hogy dolgok történnek velem, vagy történnek bennem? És nem egészen értem, hogy hogyan vagy miképpen. Vagy történik az, hogy Isten valamit elvégez a szívemben. Hogy van az, amikor Isten belenyúl az életembe, és valami bennem történik. A mai igényben erre látunk rá egy kicsit. Hagyd tegye dolgát, amikor a szívünk mélyén, hisz jövünk sokféle élethelyzetből, itt vagyunk sokan gyásztal is, de van neki fáradtsággal, megfáradtsággal, van egy esetleg aggodalommal, élelemmel, vagy izgalommal, sebzettséggel, ki tudja. Úrunk pedig jön, az ő igéje a rész lelkével, hogy hatalmasan munkálkodjon az ő erejével bennünk. A felolvasott bibliai részben Jézus tulajdonképpen otthon van, Galileában, az északi ország részben, ott járja a falvakat, városokat, tanít, gyógyít, és végzi mindazt, ami az ő feladata vagy munkája. Elhúzódott, visszahúzódott most egy kicsit a jeruzsálemi, mondhatni, hogy nyüzsgő-pezsgő élettől, visszahúzódott egy kicsit a jeruzsálemi templom körüli vallásos nagy forgatagból, ahol mindig történik valami, ahol jönnek az arándokok, áldozatbemutatás van, sőt, visszahúzódik onnan, ahol ezt érzi már, nem a szeretet nagy parancsa, szeresd az Urat, és szeresd fele barátokat, a meghatározó, hanem más történik itt, hiszen amikor kiűzi az árusokat a templom udvarból, akkor tulajdonképpen egy nagy üzletet számolod föl, vagy legalábbis arra ad egy mintát, hogy ennek nem itt van a helye. Szóval visszahúzódik ettől, ahol a lényeg helyett már talán sokféle látvány jelenik meg, és az indítatás, a motiváció, az Isten szolgálata helyett valahol a haszon köré súlypontozódik át. Közeledik az ünnep, az úgynevezett dombságnak ünnepe, ez egy nagy háladási ünnep, ősszel látványos, Jézus korában rendkívül mutatós, hangzatos, külsőségekben igen-igen gazdag ünnep, áldozatot vagdalnak, ilyen lombsákat készítenek maguknak, a zsidók ilyenkor abba költöznek ki. Egyébként egy gyerekkoromban még láttam, amikor a 7. kerületi bérházaknak a teraszait megcsinálták, ugyanígy a lombsákra az ott élő zsidók, hogy na, akkor ezt így tartjuk, és látható legyen, mert komolyan veszik, és tényleg komolyan is vették, de Jézus korában lett akkor egy nagyon-nagyon látványos, áldozott bemutatás gazdag, liturgiával, sőt, egyes feljegyzések szerint volt ilyen mondás, hogy aki ezt az ünnepet még nem látta, az igazi örömünnepet még nem látott, mert úgy volt megcsinálva, megszerkezte, felépítve az egész. És akkor a Jézus testvéri mondják neki, hogy akkor menjünk fel az ünnepre, gyere velünk, és akkor ott mutasd meg magad, és Jézus nem akar menni. Miről van hát szó? Testvérek, szeretnék, hogy Jézus álljon a nyilvánosság elé, tegyen nyilvánvalóvá, hogy a messiás, mutassa a jeleket, tegyen csodákat, bizonyítsa be, hogy ő a Krisztus, az Isten megígért megváltója, aki eljött a világban. Jézus testvérének a szándék nem egyenes. És az evangéliumokban ezzel többször is találkozunk, amikor Jézustól szinte azt nem is feltétlenül kérik, hanem követelik, hogy provokálják, hogy na, tegyél csodát, mutass nekünk ilyet, bizonyítsd be! Amikor azt mondja, hogy ne hiszem, ha látom. De Jézus ebben nem áll bele. Jézus ebben nem száll be. Egyszer sem. Emlékezzünk vissza, amikor kezdi Jézus a szolgálatát, és a sátán megkísérti őt. Az egyik kísértés, hogy fölviszi a templom bárkányára, ott hány méter magasba, és azt mondja, hogy na, vesd el magad, nyugodtan. Mert ott van a Zsoltárban megírva, hogy Isten angyalai a teljedikön kordonok őriznek téged, nem ütheted meg a lábadat a kőbe. Úgy, milyen körön fogt. A hiúságra, az emberi hiúságra appellálod. Na, megtorlál meg, ne ugrik a templom toronyról. Föl kell, semmi baj, na, ide nézzed meg. Na, de nem áll bele Jézus. Erre nem hajlandó. Egyáltalán nem. Mi a testvérek szándékának a háttere? Nem hittek benne. Nem hittek benne. Miért kell? Miért kellene Jézusnak újra és újra bizonyítani, hogy Isten fia? Melyik csodája nem egyértelmű? Akár csak egy János evangéliumát nézzük. Kármely mennyegző. Amikor a több hordói víz egy szórakon rálesz. Vagy a király tisztviselő, akinek amikor azt mondta, hogy meggyógyult a gyereket, másnap ére hazaért, azt mondta, hogy pont abban az órában meggyógyult. Betesdatal, amikor 38 éve ott fekszik valaki nyomorékon, maga tehetetlenül hordára, és egy szóra kelt fel, és fogd ezt az áldozat, és menj haza, föl kell, és elindul, és áldja az Isten. Vagy az 5000 ember, jól a társa, 5 kenyér, 2, melyik ebből, ami ebből hitelfel, 5 kenyér, 2-5000 embernek, mihez teszik fel a tanítványok is a kérdést? És mindenki jól lakik, és szednek össze 12 kosár maradékot. Mi az, ami ebből nem hiteles? Mi az, ami ebben még bizonytalanságban hagy, hogy ő isteni erővel cselekszik? És ráadásul Jézus testvére itt a nyilvános fellépést követeli. Na, mutasd meg magad, történjen már valaki, valami, ha te az vagy, akinek mondod magad, akkor derüljön ki, állj elő, vállad a nyilvánosságot és nosza. És Jézus azt mondja, nem. Én most el az ünnepre nem megyek fel. És aztán, amikor a testvére jelentek, akkor mégis fölmegy, elindul utána. Úgy művel az ige, így olvasom, titokban. Pontosabb volna fordítás itt valami, azt mondanánk, hogy rejtve, vagy amennyire lehet rejtőzködve. Mert nem itt érthetetlen titok, misztérium szerepel itt, hanem inkább a kriptó szó, hogy elrejtve, eldugva. kerülve a nyilvánosságra, kerülve a feltűnésre. Jézus nem egy szár, Jézus Krisztus nem egy szuperszár. Nem akar maga körül látványos forgatagot, nem akar felhajtást, nem akar szenzációt és a végzi munkáját. Amiért küldött az Atya, ez pedig a kereszt, és a keresztre való út. És ezzel az úton, hogy közben elmondja Isten, mennyire szeret minket, és csodáiban megmutatja Isten országának gazdagságát, készítve minket arra, hogy ebben az országban mi is megérkezünk. Nem szolgál Jézus valami fajta teatrális megjelenésre és cselekedetekre mutató vagy váró igényeket, nem látványban és hangzatossággal van a munkája, hanem inkább rejtve. Csendesen. Így munkálkodik ő az emberi szívben is. Így munkálkodik mi bennünk is. Egyszer egy fiatal ember elment a lelki pásztorához, és azt mondta neki, tiszteletes úr, hát én hallgatom itt a predikációkat, de előbb ugyanígy úgy érzem, hogy semmi értelme, semmi haszna, ugye nem jövök többet. Azt mondta neki, pásztor, jó, hogy ilyen lenne, semmi gond, de egyet még tegyél meg neki. Hát mi? Itt van ez a veszélykosár, légy szíves, hozzá nekem 10 kosár vizet. Hát ez aztán bolondság, hát egy fonott veszélykosár egy végkával nem lehet vizet hordani, de ennyit hadd kérek, így nem jössz többet, nem jössz többet, ezt az egyet még tedd meg nekem, hogy 10 kosár vizet patakol nekem főhozóra. Hát jó, hát előbb kíváncsi, jó, ezt még megtesz. Főhozott 10 kosár vizet, hát azt már nem csak. Mire följön mindig üres, és beteszi mindig magasra. Mi értelme volt ennek? Na most nézd meg fél ezt a kosarat, látod, mint tiszta. Már az a 10, ki tudja mennyi vödörnyi víz, időközben ezt a kosarat tisztára mosta. Pedig látszólag igen értelmetlen munka. Na fiam, így működik az igehirdetés is. Így működik az Isten tisztelet, így működik az igeolvasás, így működik az imádság, így működik a Krisztus követés. Hogy lehet néha azt érzed, hogy nincs értelme, vagy lehet azt mondod, hogy ez idejé volt. Vagy lehet azt mondod, hogy nem használ ez. Lehet azt mondani, hogy ezt a szalagszal jobban járok. És közben Jézus Krisztus a szíved mélyén csendesen dolgozik, munkálkodik, cselekszik, méghozzá hatalmasan. És nem érted, hogy hogyan, mert nem is kell. Csak mégis átélője vagy, hogy valami változik bennem, a szívem mélyén. És így tud ő vigasztalni, így tud ő erőt adni, vagy békességet adni, vagy utat mutatni. Olvasod, hallgatod, és nem látod hogyan, de benned rejtve titokban a szíved mélyén valami megváltozik. Valami történik. Valahogy így. Hiton olyan nem régen szeretetre volt szó. Egy 10 parancsolatot zárt le, Jézus összefoglalja, szeresd az Uratot, a Istenedet teljes szívedből, és szeresd a fele barátod, hogy magadat, és mondja az egyik őszinte gyermek, hogy hát azért, a tipácsi azért van olyan, akit én soha nem fogom tudni szeretni. Őszinte, igazából. El is hiszem. És pont erről van szó. Ugye maga erejéből lehet, hogy azt az ember soha nem fogom tudni szeretni. Nem tudok erőszakot venni a lelkemre, hogy szeressem azt, aki, mert az egy olyan ember. És mégis, amikor Jézus elvégzi a szívemben, lehet még az ellenségemet is megtanulom szeretni. Mert nem észre, mert nem tudatosan, mert nem fogcsikorgatva, hanem valahogy az ő igéje és szent lelke által jön a csoda a szívemben, és egyszer csak működik. És valóban sokszor nincs emberi magyarázat, hogy hogy változik meg valami bennünk. Csak Jézus végzi munkáját, az ő szava által. És a gyászomban sem. Az idő az, ami gyógyít. Ha sokszor mondják nekem, majd az idő. Az idő múlásával csak rakódik rá sok-sok új élmény, talán új fájdalom, ami kicsit
folyosítja azt az előző nagyot, de akit szerettünk, és elment, az iránt bennünk a szeretet köteléke, az nem változik, az nem múlik. Az egy év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, akármikor is, ugyanazzal a szeretettel említem, és ugyanúgy könyvbe lábad a szemem. Nem kell csak egy évforduló, vagy egy emlék, vagy egy fénykép készbevétele, egy hely meglátása, megidézése, a lelkét volt egy szép élményünk is, és ott vagyok. Miben van vigasztalás, reménység? Abban, hogy Krisztus meghalt és föltámadt értünk. Abban, hogy az ő kereszt halála engem bűnbocsánatot, megigazulást, föltámadásra pedig örök életet ad. Ráadásul úgy, hogy már itt és most ebben az életben él lesz részem, sőt bizonyossága, hogy abban a mennyei valóság, amiről szól a Jelenések könyve, hogy ott dicsérjük együtt Istent. Az bizonyos. Nem kétséges, nem valószínű, nem esetleges. Mert azt mondja Jézus, hogy aki hisz, és megkeresztel, pedig az bűnöző, az ott van. Ennek a hitnek a gazdagságában és bizonyosságában van való szívem, lelkem, vigasztalódása, békessége, útra találása. És ez az ő műve, szavával, lelkével végzi bennünk. Készé lesz, hogy eldöntsem, igen, nap követlek téged. Hiszek benned. És ő egyszerűen végigvezet engem ezen az úton egészen megérkezésig. Mára világunkban, akár szikkebb, akár tágabb környezetünkben rengeteg csillogás, figyelemfelkeltő, hivalkodó megjelenés az, aminek tanulni vagyunk. És sokszor üres és haszontalan dolgok körül látunk óriási nagy felhajtás csillit. Szoktam rajta mosolyogni, már egy időjárás jelentést sem tudnak normálisan bemondani, hanem mindig kell, hogy a hangzatos felütés, hogy félelmetes mi következik, vagy mi áll előttünk, és közben semmi megszer nincsen, télen tél van, nyáron nyáron. Valahogy el kell adni a hírt. Lásd! Jézus ezzel szemben, szinte titokban, rejtve, ott a lelket mélyén a belsőben cselekszik. Ott vigasztal, ott áld meg, ott vezet az örök élet felé vezető úton. Mit tegyek? Engedd munkálkodni őt a lelkedben, ígé és szent lelk által, és igyekezz őt állásom követni szüntelen, míg valóban valamennyien megérkezünk hozzá. Amen. Isten ígére válaszoljuk a 208-as számunkra. Dicséret első versét énekeljük. Jöjj, mondjuk hálaszót.
Most is így kér.
cselekedj munkát, hogy vigasztalj, gyógyíts, bátoríts, igazgass minket, mindnyájunkat a szükségünk szerint. Állj meg így az élet útján. Te tudod, mennyi nehézségünk van. Gyászok, gyászatlanul emlékezések, betegségek, betegápolás, aggodalmak, háborús fenyegetettség, és közben mindennapi élet küzdelmei, te tudod, kinek miféle számadás, feladat, vizsga, próbatétel, adj ezekhez nekünk erőt, türelmet, békességet. Urunk Jézus Krisztus, légy így gyülekezetünkkel, anyaszent egyházunkkal, ami egész magyar népünkkel, nemzetünkkel, szerte a nagy világban. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Egy perc a csöndességben kiki a szívében levő imádságot mondja el csöndben az Úrnak.
Szoktuk is, és mondtuk is, a mai napra hívtuk azokat a családokat, ahol az elmúlt esztendőben temetnünk kellett. Az elhunytak anyakönyvéből is szeretnénk felolvasni az elhunytak neveit, és azt kérem, ahol a családból valaki el tudott jönni, álljanak föl, és egy szál virágot prezsitált testvérünkkel fogadjanak el gyülekezetünk nevében. Az első temetésünk az esztendőben, az elmúlt esztendőben Fehér József volt. Majd ezt követően Varga Péláné született Németh Kamillát temettük. És ezt követően Pátkainé Kárpáti Éva Marianna temetése volt. Széhofer Károlyné Ugyanyi Eszter keletre ezt követően. Szatmári József. Szabó Zoltán, Szakalapos János, Dr. Csibi Károly, Kecskés Józsefné, született Kovács Ildikó, és Szabó Balázs. Kiálló. Nem akár kisegyük. Igen, az. Kívánok továbbra is Istennek vigasztaló kegyelmét mindannyiuk számára, és hadd mondom így, hogy mindnyájunknak vannak gyászai, nem mindig tudunk egymáséről, merjük egymást az Isten evangéliumával vigasztalni mindenkor. Köszönöm szépen. Hirdetéseket mondom el. Hirdettem az adakozás, Isten igéje mondja, adományok úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint készszerű adomány. Alkalmakat hirdetem vasárnap délelőtt, Isten tisztelet és gyermekisten tisztelet. Ma délután 4 órakor párcsoport sorozatot kezdünk. Párban vagy egyedül is lehet erre jönni. A témánk az lesz, hogy hogyan tudok úgy szeretni, hogy a másik ember érezze a szeretetemet, és hogyan tud a másik úgy szeretni, hogy én érezzem az ő szeretetét. Gary Chapmannek van egy kitűnő könyve, egymásra hangolva ez a címe, az iratterjesztésben megtalálható, az 5 szeretet nyelvből szól, erről lesz szó ebben a sorozatban, a hangonkénti alkalmak során. Presbiteri gyűlést tartunk hétfőn, este 6 órakor a gyülekezeti teremben. Szeretettel várom a presbiter testvéreket. És köszönöm szépen az elmúlt héten, a cima héten, a hétfőket szerda estéken a gyülekezetünk részvételét. Csendesen jegyzem meg magunk között, hogy mintaszerű volt, úgyhogy igazán. Most nem, jó értelme mondani, hogy büszkék lehetünk magunkra, de azt gondolom inkább, hogy valóban szép számmal jelen voltunk. Köszönöm szépen ezt az igyekezetet. 2026 az imádság éve egyházunkban, valaki vállalja vasárnaponként egy-egy reggelen, hogy szívesen imádkozik az Isten tisztelet elején. Itt van egy ív, tud iratkozni a torony alatt, ugyanígy lehet iratkozni urvacsorai jegyekre is. Február 9-13 között lesz az egyházmegyei presbiteri és munkatársi hét, amire szeretettel várunk mindenkit. Illetőleg hirdetem, hogy a jövő héten vasárnap lesz, február 1-én, délután 3-án Balassagyarmaton a következő presbiteri kisköri további képzés. 2 órakor tervezünk majd indulni, de beszélni még erről a presbiteri gyűlésen, de nem csak presbiterek, jöhetnek mást is, szívesen látunk. Mai Isten tiszteletünk zárásaképpen a 772-es számú dicséretet fogjuk énekelni, annak mind az 5 versét, hadd menjek Istenem mindig felé, és azt követően himnusszal fogunk zárni.